Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A hímzett énekes könyvekből találjuk meg, habár ez a kékszínű új énekes könyvben is 42. Zsoltár, de alapvetően a számok a hímzett énekes könyvekből vannak. 42. Zsoltár első versét énekeljük közösen. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik: mint a szép, híves patakra. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 487. dicsérettel dicsérjük Istent és magasztaljuk őt. A 487. dicséretnek az első 4 versét énekeljük. Így kezdődik a 487. dicséret első verse: magasztallak én téged, Isten egeknek királyát.
Thank you.
helyünkön maradva, református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
38. úrnapja, 103. kérdés. Mit akar Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig, különösen a nyugodalom napján, Isten gyülekezetében szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az Urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztényi módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr szent lelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem.
Itt vallásunk után most a hittanos tanévnyitó, ugye itt is megnyitjuk a tanévet együtt a gyülekezetben, és az ígéret szerint először egy közös imádsággal, majd pedig egy áldással folytatódik. Maradjunk a helyünkön, és hajtsuk meg a fejünket, és együtt imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Te vagy mindeneknek az Ura. Te vagy az, aki adod a lehetőségeket, Te vagy az, aki formálsz bennünket, sőt, Te vagy az, aki alakítod az életünket. Köszönjük, hogy jelen akarsz lenni a mindennapjainkban. Köszönjük azt is, Urunk, hogy az iskolákban is lehet hittanóra, hogy elmehetünk és bizonyságot tehetünk a Te szeretetedről mindazoknak, akik úgy döntenek, hogy meg akarnak Téged ismerni, tudni akarnak rólad. Ezen a vasárnapon hadd imádkozzunk először az ott dolgozókért. Kérünk Téged, Urunk Istenünk, hogy az ottani pedagógusok és minden dolgozó a legjobb tudása szerint végezze a munkáját, és hogy legyen energiája, legyen lelkesedése tanítani és bátorítani a gyermekeket. Köszönjük Neked, hogy vannak hívő pedagógusok is, hálát adunk Neked értük, de kérünk, légy abban is segítségül az iskolákban, hogy ne akadályozása legyen a hittannak, ne lebeszélés, akár direkt, akár fondorlatos módon, hiszen tapasztaltunk ilyeneket is. Kérünk, hogy hadd lehessünk olyanok, akik meg tudjuk vallani a hitünket. Így imádkozunk a hitoktatókért is, hogy legyenek kitartóak, ne fogjon el a lelkesedésük, és Neked szolgáljanak. Imádkozunk a családokért, azokért a családokért, ahol gyermekek mennek iskolába, és beiratták hittanórára. Kérünk Téged, hogy ne szűnjön meg az ő lelkesedésük és kitartásuk, és tudják támogatni a gyermekeket, és hogy tudjanak imádkozni és értük azért, hogy megmaradjanak, növekedjenek a hitben és az ismeretben. És persze, természetesen, Urunk, könyörgünk a hittanosainkért. Azokért, akik eljönnek a hittanórára, talán lelkesen és örvendezve, köszönjük, hogy sokan vannak ilyenek, néha talán azért, mert a szülők azt mondták, néha pedig talán megszokásból, de segíts nekünk, Urunk, hogy veled találkozzanak, megismerjenek, közelebb kerüljenek hozzád, megismerjenek Téged, mint örökkévaló Istent, és mint kegyelmes Urat. És végül köszönjük, hogy adtál nekünk gyülekezetet, ahová hívogathatunk családokat, pedagógusokat, gyermekeket, hogy itt Téged dicsérjünk, és ahogyan a hitvallásban is hallottunk, hitünket hitvalló módon megéljük együtt, és Te előtted. Urunk, áld meg az életünket, áld meg hittanosainkat, áld meg a pedagógusokat, hitoktatókat, és a családokat, és imádkozunk azokért is, akik még nem jutottak el a hittanig, vagy a hittantól a templomig, légy kegyelmes hozzájuk, és tégy alkalmassá bennünket arra, hogy nekik hirdessük a Te evangéliumodat. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Az imádság után pedig az ároni áldással áldjuk meg azokat, akik a hittanhoz kapcsolódnak. most az a kérésem, hogy csak a helyükön, azok, akik hittanosok, akik hittanos családban vannak, hitoktatók, középiskolába is, ha járnak, vagy az ifire, hát az nem hittan, de azért ők is álljanak fel, és csak a helyükön, és egy áldást szeretnék mondani. A többiek maradjanak ülve. Bátran. Csak egy pillanatra, és csak a helyükön. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Köszönöm szépen. Hát ez a mi hittanos tanévnyitónk, imádság és áldás, és így folytatjuk az Isten tiszteletünket, és majd szólni fogok, amikor a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletre. De most a fohásszal és az igével fogjuk folytatni. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből, az első rész első 10 verséből. Pál, Szilvánus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség! Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, s a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Makedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, nem csak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, s várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és imádságban válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, hadd köszönjük meg neked, hogy itt állhatunk a te színed előtt. Urunk, nem véletlen, hogy elhívtál, elhoztál bennünket a te templomodba, hogy vasárnap a te üzenetedet halljuk, és a te igédre figyeljünk. Hisszük, hogy te munkáltad bennünk az akaratot is, hogy itt legyünk, hogy együtt veled, és együtt azokkal, akik a te nevedet segítségül hívják. Urunk, így adunk hálát neked mindenek előtt azért, hogy a te kegyelmedből megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket az üdvösségre, és kiválasztottál bennünket arra, hogy kövessünk téged. Urunk, köszönjük azt, hogy testvéreket hoztál, a másik embert, aki téged keres. Köszönjük, hogy találkozhatunk te veled, és találkozhatunk egymással. Urunk, hálát adunk azért, megtartottad az életünket, megőrizted, és elhalmoztad javaiddal a mindennapjainkat. Köszönjük neked a gyermekeket, akiket nekünk adtál. Köszönjük azt, hogy a te nevedben lehetünk együtt a te kegyelmedből. Megvalljuk előtted, hogy sok tekintetben méltatlanok vagyunk erre a kegyelemre, és méltatlanok vagyunk arra a szeretetre, amivel mindig és most is elhalmozol bennünket. Kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, sőt, hisszük, hogy már meg is bocsátottad Krisztusban. De hadd tudjuk, hadd emlékezzünk erre a kegyelemre, erre a bűnbocsánatra most is és minden napon. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, szent lelked által légy közöttünk, és szólíts meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Énekeljük az Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 165. dicséretnek az első versét. Közben szeretettel ajánlom, hogy a gyermekek a gyermek istentiszteletre tudnak menni. A gyermek istentiszteletet a templomtér alatti gyülekezeti teremben tartjuk, és azon az ajtón, ahogy elkezdjük az éneket, majd akkor lehet menni, és majd utána lesz szeretett vendégség is, és akkor ott tudunk újra találkozni. Tehát a gyermek istentiszteletre várjuk a gyermekeket, lehet is már indulni, igazából látom, hogy elindultak. Mi pedig énekeljük a 165. dicséretet, annak az első versét, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, a János evangéliumában van megírva, az evangélium 15. részében, az első 5 versben így. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Valóban elkezdtük olvasni a tesszalonikai levelet, és ahogy felolvastam az első részt, nagyon sok, nagyon izgalmas dolog van benne a választottságunkról, a hálaadásról, így az első részben. Mégis a János evangéliumából választottam ezt az igét, aminek több oka is volt. Az egyik, hogy ez került fel a mai napra szóló hívogatónak az egyik oldalára, vagy az igének, másrészt pedig azért is, mert valahogy ezek a jézusi én vagyok mondások úgy elénk is kerültek az utóbbi időben, nem olyan régen, mikor is hétfőn, és olvastunk Vizintinibe egy ilyen igét, én vagyok a jó pásztor, arról hallottunk, egy olyan emlékhelyen, ami a magyar katonáknak az emlékhelye, az első világháborúban elesett magyar katonáknak az emlékhelye. Szóval így előkerül újra ez az én vagyok mondások, a János evangéliumának a jellegzetessége, így szokták mondani, hogy Jézus többször mondja, ego, eimi, ugye görögül így írták, én vagyok világ világossága, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, és a másik, amit most olvastam, én vagyok az igazi szőlőtő. Jézus önmagáról beszél, a szerepéről, arról, amit ő jelent, ahogyan működnek a dolgok a keresztény életben. És ezt a képet hozza elénk. Ugye a szőlőtőnek a képe másrészt meg, ugye mostan nem tudom, hogy áll a szüret, hogy most már van, nincsen szőlőm sajnos, de mostanság van a szüret, az biztos. Nekünk is a szüreti almáspite fesztiválunk szombaton lesz. Szóval olyan szüret környéke van, úgyhogy így ez a ige egyébként is illik ide. Maga a kép az, ami nagyon ismerős Izraelben, a szőlőnek a képe. Ez egy olyan dolog, mint a nyáj is, egyébként Jézus mindig ismerős dolgokat, amik mindenki számára ismertek, hozott elő példaként. Mindig is tartottak szőlőt, sőt, hát egyik ige azt mondja arról az időről, amikor majd eljön a béke korszak, vagyis amikor véget érnek a háborúk, és végre újra helyreáll az a rend, amit Isten teremtett, hogy majd ülünk a szőlőben, mindenki ül a maga szőlőjében. Szóval úgy képzelik el a nagy béke korszakot, a messiás eljövetelét, hogy mindenki ül a szőlőjében, és termeli majd ott a szőlőt meg a bort, és ezzel lesz elfoglalva. Jézus példaként többször is használja a szőlőt, a gonosz szőlőművesekről, vagy akkor, amikor máskor meg ugye a szőlős gazdának a történetét. Tehát végül is egy olyan kép, amit Jézus is használ, ismert, és ott van közöttük, a szőlőtőről szól. Előttünk van a szőlőtő, és ez a szőlőtő egy olyan történet, vagy egy olyan kép, ami egyszerre sok üzenetet hordoz. Ugye a szőlő egy, nem olyan, mint egy, hát nem is tudom, minek lehetne nevezni a szőlő a szőlő. Mert ugye van egy tőke, meg hát vannak a vesszők rajta, amiket metszegetni kell, de a tőke marad, a szőlőket metszik, és a metszéstől is függ, tudomásom szerint, aki ügyesebb mezőgazda, mint én, az majd javítson utána, nem most, majd utána, hogy mennyi termése lesz. Tehát, hogy a jó metszés az segít attól, hogy nagyobb legyen a termése, és hát a termés pedig nagyon fontos, hiszen abból lesz a szőlő majd, és a szőlőből pedig hát a bor, ami egyébként nekünk is egy nagyon fontos kérdés, hiszen a bor nem csak azért jó, mert Magyarországon is teremnek finom borok, hanem azért is, mert az úrvacsorának az egyik jegye a bor, ami Krisztus vérére emlékeztet bennünket, arra, hogy az lemosta a mi bűneinket, és ugye Jézus is az utolsó vacsorán bort iszik, és azt mondja, hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. Így történik, ennyire fontos ez a szőlő. Ugye a szőlő van gyökere, csak hogy így a biológia órát, vagy a nem tudom, hogy hívják most természet órát, újra idézzük, van gyökere, van tőke, és azon vannak a vesszők, és a vesszőkön terem a szőlő. Igazából ezt a képet használja Jézus, de mielőtt tovább mennénk, és próbálnánk jobban megérteni ennek a képnek a jelentését és üzenetét, valamint, amit át szoktunk ugrani, most először azzal kezdenénk, ugye Jézus megmondja, én vagyok az igazi szőlőtő, én atyám a szőlős gazda, és ti pedig ugye a vesző vagytok rajta, ez a beazonosítás. Amit át szoktunk ugrani, hogy az én atyám a szőlős gazda. Ezzel erre érdemes először figyelni, mert a szőlős gazda az, aki tudja, hogy mit akar. A szőlős gazda az, aki telepíti a szőlőt, a szőlős gazda az, amint kiderül egyébként, hogy metzi, gondoskodik róla. A szőlős gazda, ugye az én atyám, az Isten az, akinek terve van ezzel a világgal. Terve van a világgal, és terve van az emberekkel is. Ő az, aki tervezte a szőlőskertet. A szőlőskert egyébként Jézus példázataiban gyakran Izrael maga, az akkori Izrael, mi pedig érthetjük úgy, hogy ez a szőlőskert, ez nem más, mint mi, és egyenként a szőlővessző pedig mi vagyunk rajta, az új szövetség népének a tagjai. Szóval az atya az, aki a szőlős gazda, ő tervezte el. Az ő akarata szerint történnek a dolgok. Ő az, aki telepítette, ő az, aki gondozta, ő az, aki véghez viszi az ő terveit. Az Úr csodásan működik, szól az egyik énekünk, csodásan működik, olyan dolgokat hoz létre, és olyan dolgokat tervez, ami teljesen meg tudja lepni az embereket, és el tudunk csodálkozni. Az Úr csodásan működik, sok minden van az életünkben, amiért hálát adhatunk, amire mondhatjuk, hogy az Úr csodásan működött, és sok minden van úgy egyébként is, amiért hálát adhatunk, mert bennünk is csodásan tud működni. Amikor az ő szent lelke által meg tud szólítani minket, akik talán eddig nem is figyeltünk rá, elmentünk mellette, egyszer csak olyanok leszünk, ahogyan pünköstkor voltak az ottaniak, akik Pétert hallották, úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. Úgy érezzük, mintha az ige szíven találna bennünket, most nekem szól, most engem szólít meg, nekem pont most kell itt lennem, hogy halljam, hogy az Úr Jézus szeret engem, nekem pont most kell itt lennem, hogy adjon nekem erőt a holnaphoz, hogy vigasztaljon, hogy bátorítson, hogy felemeljen. Az Úristen csodásan működik. Ő a szőlősgazda, ő az, aki eltervezte. De mit is tervezett el? Azt tervezte el, hogy lesz szőlő, és hogy lesz tőke, lesz olyan, amely a szőlőtőke, amiben meg lehet kapaszkodni, amiből lehet növekedni. Jézus a szőlőtő, és ebből, ennek az eredményeképpen tud élni a szőlő. Istennek az a terve, hogy mi gyümölcsöt teremjünk. De mi az a gyümölcs? A gyümölcs mindenek előtt az, hogy üdvösségünk van. Az a gyümölcs, hogy üdvösségünk van, ami nem magunktól van, hanem az Isten terve szerint van, és azért van, mert Jézus Krisztus az, aki a szőlőtő, és akihez kapcsolódunk. Az üdvösség az nem magától van. Az üdvösség az nem csak úgy van, hogy kiérdemeltük, hanem úgy van, hogy Isten oda teremtett bennünket. Ez az első gyümölcse ennek a kapcsolatnak az Isten terve szerint. Vagyis, hogy van a bűnöknek bocsánata. Ez egy csodálatos ígérete Istennek. Persze, igen, sokan mondják, hogy hát nem is olyan sok bűn van, vagy nekem nem, másoknak talán. Biztos, amikor biztos ismerős a történet, amikor a lelkész az egyszeri gyülekezetben a bűnről beszél, akkor az ember így körülnéz, hogy na hát neki szól. Tehát, hogy ismerjük ezt a hozzáállást, de hát az igazság az, hogy amikor az Isten a bűnről beszél, akkor az nekem szól. Mindig nekem, nem másoknak. Engem ítél meg, engem figyelmeztet, nekem mondja el, hogy a bűneim ellenére engem szeret az Isten. Mindig nekem szól, mindig engem akar mozdítani, engem akar magával vinni, megragadni, és engem akar megerősíteni. Ez az első dolog, az üdvösség. Ez az, ami Jézus Krisztus által lehet. Kedves testvérek, a mi nevünk az, hogy mi keresztjének vagyunk. Már itt a másodéves konfirmandusokkal neki is futottunk a kérdéseknek legutóbb, és az volt a kérdés, hogy hát, hogy kik vagyunk, mit jelent az a szó, hogy keresztjén. Ugye ez egy kicsit bonyolult dolog, nem mindenki tudja, van egy ilyen különlegességünk, hogy mi úgy hívjuk magunkat, hogy keresztjén, de a legnagyobb magyarországi felekezet, és ezek után mások is azt mondják, hogy keresztény. Megy a vita, melyik az igazi, melyik a jobb. Igazából valójában az elnevezés Antiókiából származik, szíriai Antiókiából, még a Bibliában is hallunk róla, Pál apostolt ide viszi el Barnabás, még a missziói megtérése után, de a missziói utak előtt, és ott úgy halljuk, hogy ott kezdik el őket krisztiánoszoknak nevezni. Mert hogy Antiókiában mindenféle vallás van, van aki a Zeuszt, van aki a Jupitert, mit tudom én, miket követik, meg vannak a zsidók is. De feltűnik, hogy ez a csapat, ez valami nagyon furcsa, mert egyikhez se tartozik. Talán kicsit hasonlítanak a zsidókhoz, de nem azok láthatóan. Hát akkor kicsodák ezek? Mindig valami Krisztusról beszélnek. Úgyhogy elnevezik őket, talán csúfnévként is, krisztiánosznak, vagyis Krisztusinak, Krisztushoz tartozónak, Krisztuséinak. Tehát valami ilyesmit jelent, hogy ők a Krisztuséi. És az akkori Krisztuséi azt mondják, hogy ez egy jó név, elfogadjuk. Akár csúfnév, akár nem, mi a Krisztuséi vagyunk. Úgyhogy így alakul ki ez a kifejezés, és külföldi nyelveken mindenütt még emlékeztet is, vagy a legtöbb nyelven a Krisztusra ez a kifejezés, a Jézus követőinek a neve, csak magyarul van ez a furcsa helyzet. Azt mondják az etimológusok, hogy igazából, aki ezzel foglalkozik, mi a szláv nyelvből vettük át, hát még mielőtt ide érkeztünk volna, szlávokkal találkoztunk, vagy szlávok térítőivel, akik azt mondták, hogy ők keresztjánok, és akkor ebből a magyar, ez így nem tetszett neki, mert ugye nem szeretjük, ha torlódnak a mással hangzók, keresztjén, így lettünk keresztjének magyarul, de ez is azt jelenti, hogy Krisztuséi vagyunk. ez pedig idővel, ez volt az eredeti, idővel katolikus papok, akik ehhez annyira nem értettek, azt mondták, ennek semmi értelme, hiba, hát a kereszt, keresztény, tehát így lett a keresztény. De igazából mind a kettő ugyanonnan ered. Egyébként, ha már itt maradunk, hogy Krisztuséi vagyunk, ugye látjuk, hogy van a tőke, hát a vesző anélkül nem működik, tehát oda kell tartozzon. Nem tudom, hogy valaki, hát én olyan nagyon nem, de láttam, hogy édesapám csinálta, hogy levágta azokat a vesszőket, amikre egyrészt nem volt szükség, másrészt ugye van egy meccési folyamat is, amikor előkészítik a következő évet. Mi történik azokkal a vesszőkkel? Ugye részben meg lehet gyökereztetni, de most ezt hagyjuk, hanem amire akarok mondani, hogy el fognak száradni. Mert a szőlőtő nélkül nem tudnak működni. Mi pedig Krisztuséi vagyunk, nem tudom, hogy emlékszünk-e, de most mondom, a Heidelbergi KT első kérdés feleletében az van, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Amikor én ezt megtanultam, amikor konfirmáltam, megtanultam a teológiám, mert muszáj volt, fel kellett mondani ezt is, meg a többit is, és egyszer jóval később, sok évvel ezelőtt már, vagy 10-15 évvel ezelőtt, megakadt a szemem ezen, hogy micsoda, hogy én a Jézus Krisztus tulajdona vagyok, mert eddig úgy átfutottam rajta, mert nem erre figyeltem. Ha Krisztuséi vagyunk, akkor az ő tulajdona vagyunk. Hozzá tartozunk, engedelmességgel tartozunk. Persze elkezdhetnénk lázadni, hogy de hát ez hogy van? És Jézus maga is azoknak, akik ezt elfogadják, akik ezt hiszik, akik ragaszkodnak hozzá. Jézus maga is mond egy másik dolgot is erről a viszonyról, azt mondja, hogy a barátaim vagytok. De ezt, hogy a barátaim vagytok, ezt akkor értem meg csak igazából, amikor már megértettem, hogy a tulajdona vagyok. És hogy ahhoz képest milyen nagy dolog, amikor Jézus azt mondja, hogy a barátaim vagytok. Hogy ilyen közeli lehet a kapcsolatom az Úrral, Jézus Krisztussal. Hogy úgy állott mellettem a szeretetével, a kegyelmével, a segítő szándékával, a meghallgatásával, az, hogy szól hozzám, úgy áll mellettem, mint a barátom, az igazi jó barát van, és egy ilyen ének, hogy Jézus a jó barát. Így van, tehát ilyen közel van hozzánk. De az első az, amiről szól, hogy az övéi vagyunk. Ahogy a szőlőtőből nő ki és kap életet a szőlővesző, mi úgy a Krisztus tulajdona vagyunk. Ez nagyon fontos, hogy a Krisztus tulajdonai legyünk, hiszen egyébként pedig, ugye nem arról van szó, hogy egyébként szabadon kószálunk, tehát nem ez a helyzet, hanem hogyha nem vagyunk a Krisztus tulajdona, akkor bizony a bűnnek vagyunk a rabjai. Ez egy nagyon fontos dolog. Nincsen olyan a bibliai tanítás szerint, hogy valaki csak úgy van a semmibe. Olyan nincsen. Vagy az Úré vagyok, vagy nem vagyok az Úré. Ugye az Ószövetségben is egyértelmű volt. Vagy a bálványokat tiszteled, vagy pedig az egyetlen Istennek a követője vagy. Ez így van most is. Vagy Krisztusé vagyok, ha pedig nem vagyok Krisztusé, ha nem vagyok keresztjén, ha nem tartozom hozzá, akkor bizony még ott vagyok a bűnben, és a bűnnek a zsoldja a halál, ott vagyok a kárhozatban. Nem ez az evangélium az, hogy ebből megváltott az Úr Jézus bennünket, de azért ne felejtsük el, hogy micsoda kegyelem az, hogy mi Isten gyermekei lehetünk, és hozzá tartozhatunk. Ő az igazi szőlőtő, mi pedig a szőlővesző. Csak általa lehetünk olyanok, akik valóban megvalósítjuk az ő akaratát, és valóban üdvösségünk lehet. És nem csak az üdvösségre vonatkozik ez egyébként természetesen, hanem vonatkozik arra is, hogy már most vele közösségbe lehetünk. Tehát ahogyan összetartozik a szőlővesző és a szőlőtő, és terem gyümölcsöt, nem csak az üdvösség, az eljövendő üdvösség az, ami már most valóság számunkra ugyan, de még nem vagyunk ott, hanem hogy most is kapcsolatban lehetünk vele, most is hozzá tartozunk az Úrhoz. Az ő népe vagyunk. Ugye ez egy kicsit egyszerűbb volt talán az Ószövetségben, aki megszületett, az beleszületett abba, hogy az ő népe volt, hozzá tartozott, ugye együtt vándoroltak, együtt menekültek Egyiptomból, együtt vándoroltak a pusztába, aztán amikor letelepedtek, akkor már kicsit nehezedett ott is, de azért oda tartozom, hozzá tartozom. Oda tartozom, hozzá tartozom. Ugye miközben mi pedig már nem úgy vagyunk, ők a népek között voltak, mert hogy ott volt Izrael, az egyedül választott nép, aki egyedül az Urat tisztelte, a többiek pedig a bálványokat. Ők a népek között voltak, és a népek folyamatosan hatással voltak rájuk, és sokszor megtörtént az, hogy a bálványimádás bejött, meg kellett tisztítani az országot az idegen bálványoktól, amiért az Isten nagyon haragudott, ugye következménye lesz a babiloni fogság, mi pedig az a nehezítés, hogy kicsit nekünk könnyítés, könnyítés a Krisztus, nehezítés, hogy mi pedig nem külön nép vagyunk, vagy az vagyunk, csak nem mindig egyértelmű, mi pedig szintén a pogányok között vagyunk. Kicsit nehéz így elgondolni, ami körülvesz bennünket, az nem biztos, hogy az Isten akarata szerint van. Azok a dolgok, amik ebben a világban történnek, az nem biztos, hogy az Isten akarata szerint van. Nem mindenki az Úré. Ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy ki az Úré? Ki az, aki hisz? Ki az, aki hívő? Volt egy ilyen beszélgetésem, most a Mátraházán voltam lelkész továbbképzésen, a kicsi kitérő a keresztségről. Konfirmációról beszéltünk, de én mondtam, hogy az a keresztséggel kezdődik. És ugye a keresztségnél is ugye úgy van, hogy a mi hitvallásunk szerint, nem tudom, volt, lesz, talán már volt, hogy meg kell-e keresztelni a kisgyermekeket. Ez azért kérdés, mert a reformáció idején voltak olyan irányzatok, akik azt mondták, hogy a gyerekkeresztség az nem számít, az nem ér, anabaptisták. Újra kell keresztelni, felnőttként kell újra keresztelni. Mi ezzel nem értünk egyet, egyáltalán nem, sőt azt mondjuk, hogy az újra keresztelés az nem megfelelő, az nem szabad. Egyszer kell, mert az Isten kegyelme egyszer is elég ahhoz, hogy tehát mi nem bíráljuk felül az Úrnak a kegyelmét, ott nem mi cselekszünk a kereszteléskor, az Isten szeretette, kegyelme árad ki, ez nem a mi dolgunk, nem mi fogjuk eldönteni. Igen ám, csak hogy ugye időközben megváltozott a helyzet, és hát ugye a gyermekkeresztség az eredeti idő kezdethez képest, amikor felnőtteket, családokat kereszteltek, megváltozott. És ezért mondja a hitvallásunk, hogy azért kereszteljük meg a gyermekeket, hogy megkülönböztetjük őket a hitetlenek, tehát akik nem hívők, az ő gyermekeiktől. De ki a hívő, ki a hitetlen? Ez egy nagy kérdés. Ki a hívő, ki a hitetlen? Sokan azt mondják, hogy ezt nem lehet eldönteni. Ez igaz. Mindenki maga dönti el. De mi a hit? Mi a hit? Mi a keresztjén hit? Ez érdemes rögzíteni, mert ez szerintem nem egyértelmű mindenki számára. A keresztjén hit az nem annyi, hogy én hiszem azt, hogy Isten létezik. A keresztjén hit egészen másról szól. A keresztjén hit arról szól, hogy én hiszem, hogy a magam teljesítményével, a magam életével méltó lennék az ítéletre, de az Úr Jézus, aki pedig eljött ebbe a világba, Isten fia, tökéletes Isten, tökéletes ember, ártatlan lévén mégis helyettem, miattam és érettem meghalt, nekem ezért Isten üdvösséget ad. Ez a keresztjén hit. A keresztjén hit központjában, ahogy az elnevezés is van, Jézus áll. Mi Krisztus követői vagyunk. Mi Jézus Krisztusban hiszünk. Persze a Szent Háromság Istenben nyilvánvalóan. Tehát ki az, aki hisz, aki ezt hiszi? De aki ezt hiszi, az nem csak elgondolja, aki ezt hiszi, itt hallottuk, hogyan éli meg a hitét. Megéli a hitét a közösségben, a keresztény közösségben, megéli a hitét vasárnap, megéli a hitét az úrvacsorában, tehát olyan keresztény hit, hát nagyon nehéz elképzelni, hogy valaki ezt maga egyedül jut ezekre a dolgokra, és közösség nélkül tenné. A keresztény hit az, amikor ezt megéljük. Persze Isten munkálkodik bennünk, és kicsit nehézkes is, mert sok kör van, vannak akik ezt nagyon, vannak kevésbé, vannak akik alkalmanként, vannak akik nagyon ritkán, de igazából Isten azt szeretné, hogyha mi egyre közelebb kerülnénk a Krisztushoz. Egyre inkább része lenne ez az életünknek, hogy növekednénk a hitben. A növekedni a hitben az az elköteleződést is jelenti, hogy elkötelezettebbek vagyunk arra, hogy Isten akaratát cselekedjük az életünkben, és hogy még vele legyünk és vele való kapcsolatunkban éljük meg a mindennapokat. Hogy részesedjünk az ő segítségében, útmutatásában, támogatásában. Szóval visszatérve a keresztelésre, én azt gondolom, hogy a keresztjén hit az, hogyha az ember a Krisztus követést megéli. Az, hogy elmélet, az egy másik dolog. Szóval mi keresztjének vagyunk, és Krisztushoz tartozunk. És ennek a Krisztushoz tartozásnak a megnyilvánulása az, hogy nem lehetünk, nem élhetünk nélküle. A szőlő tő és a szőlő vesző jelzi, hogy nincsen másik lehetőség. Azok, akik hozzátartoznak, Krisztussal kapcsolatba kell, hogy legyenek. Mert csak ez fogja a gyümölcsöt teremni, és a gyümölcs egyébként nem csak az üdvösség, a gyümölcs az is, hogy most egyre inkább az övéi vagyunk, és hozzátartozunk. De ez nem csak egyénileg igaz, hanem az egyházra is, az ő népére is igaz. Mi Krisztus akaratát igyekszünk teljesíteni, és hozzá akarunk igazodni az életünkben. Nem azért vagyunk együtt, mert úgy gondoljuk, hogy jó együtt azért vannak jó élmények, közös találkozások, beszélgetések, hú de jó, nem csak ezért, hanem azért, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Mert Jézus Krisztus által hozzá tartozunk, az övéi vagyunk, Krisztushoz tartozunk, és ez az, ami összetart bennünket. És a cél pedig az, hogy őt hirdessük, hogy őt kövessük. Ez a mi közös célunk. Erre hívott el bennünket az Úristen. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Biztat bennünket, hogy ne hagyjuk őt el, ne feledkezzünk meg arról, hogy mit jelent igazából az, hogy Isten gyermekei vagyunk. És végül azzal fejeződik be az igerész, megismétli, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Az egyház Krisztus nélkül semmit nem tud cselekedni. Amit tesz, az nem biztos, hogy az Istennek tetsző. Nekünk az a dolgunk, hogy Krisztust kövessük, és hozzá kapcsolódjunk, ráfigyeljünk, őt értsük meg, és neki engedelmeskedjünk, mint közösség is, ugyanez a feladat. Nem ér semmit az, ami nélküle van, és a magunk életébe ugyanez, semmit nem tudtok cselekedni, nem lesz üdvösségetek Krisztus nélkül, nem tudtok hitben növekedni Krisztus nélkül, szükségünk van Krisztusra, hogy ő benne maradjunk. De azt gondolom, hogy ez azért nem olyan nagy újdonság, amit most elmondtam, de mégis jó emlékezni arra, hogy ez nem egyszerűen csak egy olyan, amit Jézus mond, hogy ez ilyen szabályos, ez a szabály, így kell lennie, hanem ez egy lehetőség. Ez egy lehetőség és kegyelem. Lehetünk a Krisztusban, hogy táplálkozhatunk az ő igéjéből, hogy meg tud erősíteni, és hogy az életnek a viharaiban, mélységeiben, küzdelmeiben, mert azért valljuk meg, az úgy van, hogy a hívő embernek is vannak ilyenjei, kétségei, meg nehéz helyzetei, meg félelmei, meg aggodalmai, ott van velünk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy akkor is ott van, és akkor is erőt ad nekünk, bátorít, és segít abban, hogy lépjünk, hogy tovább lépjünk, hogy az ő kegyelmét az életünkben megtartsuk. Hát adjon nektek is erőt ehhez, adjon nekem is erőt ehhez, hogy megmaradjunk benne, és adjon erőt ahhoz, hogy ezt merjük továbbadni másoknak is. Mert nem úgy van ez, hogy ott van a szőlőtő, van rajta néhány vesző, és annyi csuda dolgok vannak. Van, aki egyszer csak oda kerül a szőlőtőre. Aki addig nem is volt ott, az mégis oda kerül. Persze, azért vigyázzunk, maradjunk meg benne, hogy ott is maradjunk, és imádkozzunk azért, hogy azok, akik még nincsenek ott, azok is oda kerüljenek, hogy életet, örök életet nyerjenek, és Istennel való közösséget már most. Amen. Isten igéjére válaszoljunk, énekeljük a 463. számú dicséretünket. 463-as számú dicséretünknek az első és második verseit énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé hálaadásunkat és kéréseinket, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, olyan csodálatos előttünk, hogy mi a tiéd lehetünk, hozzád tartozhatunk, hogy kihoztál bennünket a sötétségről a világosságra, a halálból az életre, hogy hozzád tartozzunk, téged kövessünk, s választottaitként a te szövetséges népednek, az üdvözült seregnek a tagjai lehetünk. Urunk, arra biztattál, hogy maradjunk meg ebben. Maradjunk meg ebben, amire elhívtál. Maradjunk meg ebben, amire megváltottál, hogy téged kövessünk. Imádkozunk, hogy adj nekünk erőt ehhez. Biztass és bátoríts, hogy semmi el ne mozdíthasson te mellőled és a te követésed mellől. Kérünk, hogy formáld az életünket úgy, hogy tudjunk ragaszkodni hozzád, és tudjunk te benned maradni. Urunk, te olyan hűséges Isten vagy, és megszégyenít bennünket sokszor a te türelmed, ahogyan hívogatsz bennünket, és ahogyan mellénk állsz. Mi pedig elengedjük a fülünk mellett, vagy ha meghalljuk és örvendezünk is, nem termünk gyümölcsöt, nem neked tetsző módon élünk, nem szeretünk igazán téged, és nem szeretjük igazán úgy embertársainkat, hogy az neked tetsző legyen. Nem a te dicsőségedre, hanem sokszor a magunk indulatai szerint. De Úrunk, köszönjük, hogy nem ettől függ az üdvösségünk, hanem attól, hogy te elküldted értünk a Jézus Krisztust, ami Úrunkat. Segíts, hogy neki tudjunk engedelmeskedni, és őt tudjuk követni minden időben. És adj nekünk erőt, hogy igyekezzünk hozzád méltó módon újra és megújulva tenni, hinni, cselekedni. Urunk, köszönjük, hogy választott népet adtál, olyanokat, akik ugyanígy ezen az úton járnak, és vágynak arra, hogy a te dicsőségedre éljenek, és betöltekezzenek a te szereteteddel, kegyelmeddel és a Szentlélekkel. Add meg nekünk mindezt. Urunk, hálát adunk azért, amiért a tiéd lehetünk, és köszönjük neked mindazt, amit nekünk adtál. Hálát adunk azért, hogy visszatérhettünk a 4 napos gyülekezeti kirándulásról, élményekkel és sok-sok szépséggel, felemelő helyzetekkel, megindító pillanatokkal. Köszönjük neked, hogy velünk voltál, megőriztél, köszönjük a szolgálatokat ezen a kiránduláson. És köszönjük, Urunk, neked, hogy hozzád tartozhatunk, és most is a te nevedet dicsőíthetjük. Így hálát adunk neked, presbiterünkért, aki velünk ünnepli ma a születésnapját. Áld meg őt a te kegyelmeddel, áld meg a szolgálatában, családjával együtt. És könyörgünk testvérünkért, Aurérért, aki műtétre készül holnap. Légy ott mellette a műtőasztalon is, mutasd meg neki és mindenkinek a te szeretetedet, őrizd meg és gyógyítsd meg őt. De így könyörgünk minden beteg testvérért, imádkozunk azokért, akik hordoznak betegséget, azokért, akik gyógyulást remélnek, és azokért is, akiknek el kell hordozniuk nap mint nap a fájdalmat vagy a betegséget. Urunk, kérünk a gyászolókért is, te légy az ő vigasztalójuk. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy teremts békét ebben a világban, Imádkozunk azokért, akik megszenvedik a háborúnak a szörnyűségeit, különösen is könyörgünk kárpátaljai magyarjainkért, bárhol legyenek a világban. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, maradj velünk a családjainkkal, szeretteinkkel. Imádkozunk azért, hogy a te igéd az hangozzon itt és mindenütt. Kérünk református egyházunkért és minden keresztény közösségért, egyházunk, népünk vezetőiért, és egyházaink vezetőiért, hogy áld meg az ő döntéseiket, és hogy vezesd a legjobb módon az ő gondolataikat a közösség javára. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított fennhangon, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulásként érkezett adományokat, és az Isten dicsőségére érkezett adományokat is. És külön hadd köszönjem meg azokat a persely adományokat is, amelyeket azok küldenek, akik nyilván átutalással, akik a közvetítést nézik. Isten áldja meg őket is ezért. Az Isten tiszteletünk végén előbb a záró éneket fogjuk énekelni, majd a záró ének után először az áldás, majd nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A 397-es dicséretet énekeljük. Ó, Sion, ébredj! 397-es dicséretnek 5 rövid verse van, ezeket énekeljük. Ó, Sion, ébredj! Töltsd be küldetésed! az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.